A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Palóc Évával, a Kopintárki vezérigazgatójával. A mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. Beszélgetésünk első részében ugye a világgazdaság helyzetét, ezen belül is a vámháborút próbáltuk meg elemezni. Egy mondattal még folytassuk, hogy ez a vámháború vagy tarifa intézkedések olyan szituációban születtek az USA-ban, amikor jó karban van az amerikai gazdaság. Szemben ugye a korábban idézett 1929-30-al. Most ilyen esetben kevesebb értelme is van, hiszen az amerikai gazdaság tavaly több mint 2%-kal nőtt, és idén is e körül fog, ugye?
Így van. Én úgy is fogalmaznék, hogy semmi értelme nem volt. Tehát ez egy rossz koncepcióból kialakított, rossz, ahogy mondtam, rossz terápiával valamilyen olyan feje tetejére állított érveléssel született, ami nem szolgálta volna az USA érdekeit, nem csak a növekedés, viszonylag jó Európában, bár lenne ilyen magas. A munkanélküliség viszonylag alacsony, tehát nem lehet tudni, hogy honnan szerzett volna.
És az infláció sem magas.
És az infláció sem nagyon magas, a 3% körül van. A maginfláció egy picit magasabb, tehát ilyen inflációs nyomás azért létezik, nem nagyon erős, de létezik.
Amit most a vámháború egyébként
pontosan úgy gondoltak, hogy
a vámháború
rendesen fölturbózott volna. Most nem lehet tudni, hogy erre a néhány napos háborúra, vagy minden két napos háborúra hogyan fog reagálni a piac. Mondom, óriási kárai már vannak, de hogy a folyamatok, gazdasági folyamatokra ez milyen hatással lesz, azt nem tudjuk pontosan. Az biztos, hogy a bizonytalanság, ami ebből a kétnapos vámháborúból kialakult, az még sokáig rá fogja nyomni a bélyegét a világgazdaságra, a pénzpiacokra, ami nagyon káros dolog. Hogyha nincs meg a bizalom és a bizonyosság, akkor az mindig rossz lépésekre készteti a szereplőket.
Jó, hát akkor lépjünk vissza Magyarországra, vagy térjünk át Magyarországra, hogy vajon a magyar gazdaság hogyan tud teljesíteni 2025-ben. Ugye azt nem tudjuk, hogy a vámháborúnak milyen következményei lesznek. Erről sejtéseink vannak csak, de hát bizonyosság nincs. A magyar gazdaság mondjuk idén közel úgy fog nőni, mint az amerikai, legalábbis az eddigi prognózisok szerint.
Itt a magyar gazdasági előrejelzést a világgazdasági bizonytalanságok és turbulenciákon kívül ugye az is nehezíti, hogy az elmúlt két évben a gazdaság teljesítő képessége nagyon alacsony volt. Tehát az két év összességében 0,3%-kal nőtt a gazdaság, ugye 23-ban csökkent, 24-ben pedig 0,5%-kal növekedett. Jelenleg tehát ebben a pillanatban nem látszanak olyan növekedési impulzusok, olyan ágazatok, olyan beruházások, amelyek ezt a növekedést fel tudnák turpózni. Ugye, ha megnézzük a komponenseket, és ugye mi a jelentésünkben ezt tettük, akkor a GDP felhasználási oldalán, így mondom, csak a magánfogyasztás tudott nőni, a magánfogyasztás valóban nőtt, mert elég jelentős reálbér emelkedés történt 2024-ben, de semmi más nem, tehát a beruházások két éve, gyakorlatilag két és fél éve zuhannak. És nem csak az állami beruházások, mert annak tudjuk az okát, ugye a költségvetési megszorítási kényszer, állami beruházások elhalasztása vagy felfüggesztése, de a magánberuházások is esnek. Folyamatosan esnek, egyre kevesebb, a 2021-est is alig haladják meg. A másik oldalon pedig sem az ipar, sem az építőipar, mezőgazdaság szintén nem tudott növekedni tavaly, és az idei év első egy-két hónapja, van, amiről januárban, van, amiről már februári adat is van, azok is mind nagyon rosszak. Nincs jelen pillanatnyilag a repülőrajtnak.
Hadd vessek közben valamit. Korábban ugye azt hirdette a kormány, hogy a magyar gazdaság növekedése az egy beruházás és export vezérelt növekedés. Ez a koncepció elhalt, már erről már nem lehet beszélni, mert ugye azt mondtad, hogy a hajtóerő az főleg a fogyasztás.
szinte kizárólag a fogyasztás így van. A kettő egy kicsit összefügg, mert a magánberuházások részben azért zsugorodnak, mert az export piacok kilátásai viszonylag rosszak. Tehát az export lényegében a nem most kezdődő válságjelenségekkel függ össze, nevezetesen, hogy a gépkocsi ipar és a kapcsolódó iparágak, mert Magyarországon nem csak gépkocsit, hanem mindenféle egyéb
alkatrész,
a textilipartól kezdve mindenféle, nem a klasszikus, üléshúzat, hanem az üléshúzat, stb. Mindezeket nagyon erősen erre volt felfűzve, és ez bizony már jó ideje gyengélkedik. Túlságosan optimisták voltak azok a elképzelések, amelyek az elektromos autók felfutásához kapcsolódtak, ez nem következett be, és ezért bajban vannak, ahogy mondtam, nem csak a nagy gépkocsi gyártók Magyarországon, hanem a hozzájuk beszállítók is. Ezen felül pedig a magyar gazdaság nagyon nehezen kiszámítható a költség helyzete, az adók folyamatos emelése, és ezzel kapcsolatos bizonytalanságok nem növelik a bizalmát a befektetőknek, a beruházóknak.
Tehát ugye azt mondtad, hogy azért a gazdasági növekedés hajtóerője a fogyasztás.
Igen.
A fogyasztás tavaly is emelkedett, annak ellenére,
hogy
a GDP csak éppen hogy, de idén jobban emelkedhet a fogyasztás? Tehát a bérek jobban emelkedhetnek? Mert én úgy tudom a statisztikában, hogy tavaly emelkedtek jobban a bérek.
Így van, nem. Mi a tavainál egy picikét alacsonyabb, de még mindig magas 3,7%-os átlagos növekedés, volumen növekedést tételezünk fel a háztartásoknál. Ennek jelei már a múlt év végén, illetve és akár még az év elején is látszanak. Idén a reálbér emelkedés jóval alacsonyabb lesz, mint tavaly. A bérek, a reál bérek nagyjából olyan 8% körül, 7-8% körül emelkedtek, mert az infláció viszonylag alacsony volt, a béremelkedés pedig 10%, jócskán 10% fölött volt. Részben pont azért, mert a minimálbérek 10, illetve 15% a garantált bérminimum, illetve a minimálbér nagyon magasan nőtt. Idén csak 7-9%, de azt lehet feltételezni, hogy az a fajta óvatosság, megtakarítási hajlandóság, amely tavaly jellemezte a lakosságot, az idén talán kicsit oldódni fog, tehát akár alacsonyabb reálbér emelkedés mellett is a tavalyi fogyasztás reálértékét fenn lehet tartani.
Nem fél a lakosság most már az inflációtól, ugye, ami 2 évvel ezelőtt nagyon magas volt, és ugye attól félnek az emberek, ha egyszer magas volt, akkor újra fellobban, és ezért inkább kevesebbet költenek, megtakarítanak, nehogy bajba kerüljenek.
Hát ezt most még nagyon nehéz látni, mert ez a gyorsuló infláció csak egy 2-3 hónapos folyamat. Lényegében tavaly decemberben a 4,6%-os év per éves árindexszel kezdődött meg, aztán a január-februári 5% feletti áremelkedés. Ugye ez a március, ez egy érdekes, hiszen már ez az árstop belépett, de hogy amennyiben ez csak május végéig tart, akkor milyen folyamatok zajlanak, ezt most még nem lehet tudni.
Ugye hát a nagyobb áruházláncok azt mondják, hogy most még nem keresztfinanszíroznak, azokat az árukat, amelyeket az árstop miatt csökkenteni kell, azoknak az ellentételezését más áruk emelésével nem csinálják meg, mondták, de ha május végén nem zárul le az árstop, akkor kénytelnek lesznek. Igen. Akkor pedig ugye ott vagyunk, ahol a part szakad, vagy pénz az ablakban, hogy szokták.
Igen, mondani. Igen. Valóban a nagy láncoknak van annyi tartalékuk, hogy ezt a
két-három
hónapot kihúzzák, de azért, és nem is annyira tömeges a keresztfinanszírozás, mint ami az árstop idején volt, de azért létezik, hiszen azért addig is valahogy meg kell élniük, és a béreket ki kell fizetniük. De az biztos, hogy ha május végén véget ér az árstop, akkor jelentős visszapattanás lesz az élelmiszer árakban, ha meg nem, akkor meg, hát valóban, akkor tömegessé válhat a keresztfinanszírozás. Tehát erre mesterségesen az inflációt így lenyomni, ez így nem hosszú távú megoldás.
Mit gondolsz, illetve az előrejelzésben az inflációról körülbelül milyen előrejelzést adott a Kopint, és ez hogy áll összefüggésben mondjuk a Magyar Nemzeti Bank inflációs prognózisával?
Mi erre az évre végül is 5,2%-os árindexet jelzünk előre. Ez nagyjából benne van a mainstreamben, egy picikét magasabb, mint a többi független előrejelző. Azt hiszem, hogy árnyalattal magasabb, mint az MNB-é, ami egy szélesebb sávot ad meg.
4,5-5,1.
5,1, 5,2, hát ez nem egy különbség, lehet, hogy 5,1 lesz. Hát ez belefér. A felső sávban, az MNB előrejelzésének a felső sávjában tartózkodik.
Hát igen, a kérdés az, hogy azért itt vannak olyan tényezők, mint például az olajár üzemanyagköltség. Hát most pillanatnyilag az olajár pont emiatt a vámháború következtében éppen lejjebb ment. Éppen ma megnéztem, hogy a VTI, azaz az amerikai olajár 60. Ehhez képest ugye, ha jól tudom, a Brent az ilyen 4-5 dollárra szokott följebb menni, tehát 64 körül.
Nem csak a vámháború miatt, hanem már ezt megelőzően is a fogyasztás, de a vámháborútól még eltekintve, illetve az előtt már azért egy viszonylag lassú világkereskedelem növekedés volt, ugye Európában kifejezetten alacsony a növekedés, ami Kínában csökken, már csak 4,8%, tehát a kereslet csökkenése miatt már ezt megelőzően is elkezdődött egyfajta olajár csökkenés, és ezt a mi jelentésünk viszonylag tartósnak gondolja az év folyamán. Tehát ez kedvező a magyar szempontból.
Visszatérve az inflációra, ugye most egy hirtelen csökkenés következett be a márciusi inflációban. Az év egészében hogy alakulhat ez az inflációs görbe?
Hát egy ilyen, ugye ennek van egy szezonális összetevője, nyáron mindig alacsonyabb az infláció. Mi úgy gondoljuk, hogy ha ennek vége lesz májusban, akkor ott lesz egy kiugrás, és aztán bizonyos szezonális ingadozások mellett nagyjából ez az 5% körül lehet.
Jó, egy kicsit térjünk olyan területekre, ugye, ami egy konjunktúra jelentésben feltétlenül benne van tényleg a beruházások, amit azért a sokakat érdekel. Mi lehet az oka annak, hogy most már évek óta a beruházások ilyen rosszul alakulnak? Hát tavaly több mint 10%-kal estek vissza, igen, és megnéztem az idejét, hát gyakorlatilag nulla, plusz 0,4%. Hát szemmel nem látható.
Igen, és ebben az MNB is nagyon, sőt, még ha jól láttam, igen, akkor nálunk is pessimistább. Ugye nagyon kevés magyar...
Az MNB minuszokat. Mond, minusz 2%-tól egészen 0,8%, az 1%-ig. Tehát az MNB is a nulla körüli értéket.
Igen, ugye az állami beruházásoknál ezt már tudjuk, ezt már említettem, hogy költségvetési korlátok vannak. Ugye erre, hogy miért nem ruháznak be a vállalatok, leginkább a vállalati konjunktúra teszt tud választ adni, megközelítő választ adni. Ugye ott nem azt kérdezzük, hogy miért nem ruház be, hanem hogy a termelést akadályozó tényezőket sorolja föl, és ezen a téren messze-messze már régen nem a finanszírozási nehézségek, nem is a munkaerőhiány, hanem a kereslethiány az, ami akadályoz. Most ugye a beruházások elég nagy részét a külföldi cégek végezték, ott azért itt elég nagy a korlát, illetve ez a visszafogás, és nagyon-nagyon kevés a hazai, a beruházási piacon szemmel látható, tehát valamilyen jelentősebb súlyt képviselő vállalat, és ezek is eléggé bizonytalanok a külföldi kereslet miatt. De a belföldi kereslet miatt is ugyanúgy, ugye a belföldi meg a külföldi kereslet összefügg, mert ugye a belföldi kereslet egy része is más vállalatoknak való szállítást jelent. Ugye ilyen termelési lánc Magyarországon is van, a cégek szállítanak be egymásnak.
Érdekes kérdés mindig az építőipar és a lakásépítés. Itt mi a helyzet?
Hát ugye a tavaly rekord alacsony, ha szabad, ez egy szó. képtelenség. Ugye különösen alacsony volt a lakásépítés.
Ugye 13 ezer valamennyi.
Nagyon-nagyon régen volt ilyen alacsony. Ugye a
2016-ban volt ilyen kevés. Igen,
a kormányprogram nagy, vagy van ez a gazdasági élénkítési program, ott nagy hangsúlyt fektet a lakhatás megoldására és különböző finanszírozási formákra, mint hogy a nyugdíj megtakarításokból, meg a Széchenyi, meg mindenféléből lehet. Falusicsok, egyebek. Eddig nem látjuk ennek a jelét, minden esetre a lakáshitel felvétel nagyon enyhén emelkedik, de ez nem elsősorban az új lakásokra, hanem az összes hitelfelvétel 78%-a használt lakások finanszírozására irányul, illetve még ilyen felújítás korszerűsítésre. Tehát nem nagyon látszik a lakásépítés dinamizmusa. Ugye most van ez a bizonyos 5% alatti banki lakáshitel, amelyet a gazdasági miniszter kipasszírozott a bankokból, tényleg nagyon erőteljesen követelve az 5% alatti lakáshitelek bevezetését.
Ez hát csak ezt a új bankok... lakásra, vagy pedig a
igen,
pedig
így van, így van, új lakásokra. És ezt a bankok úgy oldották meg, hogy annyi feltételt támasztottak, ami hát nem lehetetlenség, de nagyon szűkíti az igénybe vehető körét. Csak A plusz minősítésű energiatanúsítványú, csak 35 év alatti, csak első lakásra, csak 60 négyzetméter alatti, csak 1,2 millió per négyzetméter áru. És még biztos van, csak most nem jut eszembe feltétel, amit hát nem nagyon sokan fognak tudni. Biztos lesz majd ilyen. Most egyébként beragadtak a lakáshitel kamatok, nagyjából 7%-os plafon alatt, 6,99, 6,97, nagyjából ennyi. Azért az elég magas kamat még mindig.
Hát ha 5%-os infláció van, akkor elviselhető.
Hát most van 5%-os infláció, de hát reméljük, hogy azért nem lesz mindig ennyi, úgyhogy vagy legalábbis, igen, most nem ezzel számolunk hosszú távon.
Jó, hát úgy gondolja tehát a Kopint, hogy azért az infláció 5% lesz, a gazdasági növekedés közel 2%-os.
Egy, másfél és kettő között.
De ez még mindig, egy mondattal kérek választ, hogy igen, mindig jobb, mint a környező országoké, vagy körülbelül belesimul ebbe?
Hát attól függ ki, mondjuk Lengyelország nem környező ország, annál alacsonyabb, Románia az egy környező ország, annál is alacsonyabb, a csehnél meg a szlováknál nem feltétlenül.
Tehát valahol ott vagyunk, igen, a középmező.
Középmező, így van.
Köszönöm szépen. A mai műsor elkészítésében Ballai Tamás működött közre, a beszélgetésben partner Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója volt, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőlt Pál. További kellemes estét kívánok minden hallgatónak.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.